A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Nem akarok bűntudatot érezni, mert nem segítek, ezért minden nehézséget leveszek a másik válláról, jellemzi az önfeláldozás sémát. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Úgy érzem, hogy ez a mondat, ami előbb elhangzott, csak a felszínt kapargatja, a felszínt érinti, és ezért is lehet az, hogy az önfeláldozás séma régóta témája MOM kulturális központban tartott keddesti alkalmaknak, illetve itt a rádióban is néhány alkalommal már erről a sémáról beszélgetünk, ezt boncolgatjuk, de hogy mélyebbre tudjunk ásni, arra kérlek először, hogy vázold fel, hogy mi jellemzi az önfeláldozás sémát.
Az jellemző ezzel a belső világgal élő szemére, hogy két belső indítatás az, ami őt alapvetően mozgatja, az első a lelkiismeret furdalásnak, a bűntudatnak az elkerülésére tett folyton folyvást való kísérlet és szándék, a másik annak a pozitív önmagáról alkotott képnek a föntartása, hogy én jó vagyok, hogy én igaz vagyok, hogy én önzetlen vagyok, hogy én valóban keresztény vagyok. És e mögött pedig azt látjuk, hogy akkor tulajdonképpen nem a másik igényei, szükségletei, reális rászorultsága vagy nem rászorultsága az, ami meghatározza, hogy ad és segít a másiknak, hanem a saját maga bűntudatának és pozitív énképének a gondozása.
Ennél a sémánál egy kulcsfogalom, egy kulcsmomentum a segítségnyújtás. Most viszont picit hagyjuk azt a részét, hogy a társunknak, a családtagjainknak nyújtunk segítséget. Beszéljünk magáról a segítőről. Mennyire vezet egyenes út a sémától addig, hogy valaki itt találja meg a hivatását, segítő hivatást választ?
Itt érdekes összefüggéseket láthatunk, és érdemes kimondanunk. Az egyik, hogy ez a helyzet is nagyon jól példázza azt, hogy gyerekkorban kisebb-nagyobb mértékben megsérülünk. Nem csak, hogy megsérülhetünk, senki sem nőhet föl egy teljesen megfelelő, tökéletes közegben, ezért többé-kevésbé megsérülünk, és ez egyáltalán nem is akkora baj. Ha ezekből a sérüléseinkből kiindulva képesek vagyunk, vagy lehetünk olyan életpályát, olyan életutat, aztán magatartásformákat választani, tudatosan, szabadon döntéseket hozni, amelyekből az derül ki, hogy nem a sérültségeinkből, hanem a sérültségeinkre adunk választ, és tulajdonképpen a sérültséget is a hasznunkra, a javunkra és mások javára tudjuk fordítani. Például, hogyha valaki erőteljes belső indítatást érez egy sérültség okán is arra, hogy segítsen, hogy jót tegyen, hogy másokra figyeljen. És közben, ha szabad így mondanom, ipari mértékben tud magáról megfelejtkezni, hát ő belőle egy nagyszerű segítő lehet, hiszen a belső késztetései, indítatásai megteremtik ennek a föltételét, mert egy segítő foglalkozásban, segítő helyzetekben nagy szükség van erre a belső indítatású készségre, csak hogy, ha ez ő benne nem tudatos, akkor hiába választ segítő hivatást, segítő foglalkozást, annak az árnyéka, hogy ő tulajdonképpen a belső motiváltsága okán a bűntudatot kerüli, és a pozitív énképet akarja fönntartani, ez bele fog kerülni a klienseivel való kapcsolatába, és nem fog tudni elég szakszerűen és hatékonyan segíteni nekik. Azt is mondhatnánk, túl fogja őket segíteni. Túl fogja őket gondoskodni, túl fogja őket simogatni a szónak átvitt értelmében, túl szeretgeti majd őket, túl óvja őket, és ez egy pont után a felnőtt klienseket nem fogja segíteni a növekedésben és a gyógyulásban, hogy a felnőtt részük meg tudjon erősödni, hogy akármilyen sebzett is a gyerek részük lehet, hogy jóval sebzettebb, mint a segítőnek. Na de ezekben az esetekben is minden kliensnek szüksége van arra, hogy ne csak a sebzett gyermeki részével törődjünk, és a szeressük, és gondoskodjunk róla, hanem, hogy közben folytonosan kapcsolatot tartsunk az ő felnőtt részével, az ő felelősségteljes felnőtt részével, az ő kompetens, rátermett szülő részével. Hogyan volna lehetséges, hogy ezt a két részt is fejlesszük valakiben, aki a mi kliensünk, ha állandóan ott tutújgatjuk, mutyújgatjuk az ő sebzett gyermeki részét? Az nagyon jó, és nehogy valaki félreértse most a szavaimat, az elkerülhetetlen. Hogy egy klienssel való viszonyból ne jönne, ne állna elő egyszer csak az ő sebzett gyermeki világa. És ez a része nagy törődést és gondoskodást igényel. Valóban így van. És valóban rászorulhat, hogy ott és akkor legyen egy érzékeny segítő, aki ténylegesen magát, a saját szükségleteit ott abban az egy órában háttérbe tudja helyezni, és képes előtérbe helyezni annak a kliensnek ezt a gyönge és esendő részét, és nagy türelemmel, nagy hozzáértéssel azt gondozni, ápolni, segíteni, biztonságos közeget teremteni neki. De ez nem elég. Ez nem elég, hanem ehhez kapcsolódnia kellene annak, hogy közben pedig akár egy beszélgetés alatt, vagy egy csoportmunka alatt néha a felnőtt, kompetens, egészséges részét szólítsa meg a kliensének, vagy a csoporttagnak. Mert ha ez nem történik meg, akkor ez egy végeláthatatlan folyamatban történhet így, majd akkor a kliens még 10 év múlva is megy, hogy simogatást kapjon, meg törődést, meg anyai, apai gondoskodást, anélkül, hogy igazán hozzá tudna férni, és ki tudná dolgozni a felnőtt és egészséges részét, nem tagadva a gyöngét. És most akkor a záró mondatom, miért is? Mert ha ő a segítővel való kapcsolatban nem csak a gyönge részével összefüggésben azt éli meg, hogy törődnek vele és figyelnek rá, hanem azt is, hogy néha kihívások elé állítja őt a segítő. Hogy néha azt mondja, nézd, ezt te meg tudod csinálni, ezt most már ne várd tőlem. Te most egy hét múlva fogunk találkozni, addig nézzük meg, hogy mit tudtál ezzel kezdeni. Ez hova fogja elvinni azt, akit most kliensnek hívunk, hogy amikor ő nehéz helyzetbe kerül, akkor ne rám szoruljon, hanem a benne élő, gondoskodni tudó szülő, a benne élő, szabad és felelősségteljes felnőtt tudjon gondoskodni a benne élő, sebzett, elhanyagolt és nyomorult kis gyermekről.
Az önfeláldozás sémában lévő segítő és a klienssel kapcsolatában nehézséget jelenthet az is, két végletet említettél, a hatalom, illetve hogyha valaki segítőként a munkáját, a hivatását arra használja, hogy a létezésének a visszaigazolását lássa. Ez a két véglet hogy alakul ebben a kapcsolatban, illetve ennél a sémánál?
Igen, azért nevezhetjük akár ezt két végletnek is, mert az egyik esetben olyan segítőket látunk, elég furcsa, hogy így mondjuk, de hát ilyeneket fogunk látni, mondjuk orvosokat, kétségkívül egy segítőhivatás, vagy pedagógusokat, kétségkívül az, vagy papokat, kétségkívül ebben is nagyon sok segítő diakóniai elem van, hogy mintha azt vennénk észre, hogy az a segítő szerep, az, ahogyan ő a segítő kapcsolatban megélheti azt, hogy ő az erős, ő tud adni, hogy ő ezt a sajátos hatalmat óhajtja és akarja. Tulajdonképpen nem szándékolt módon, de úgy igyekszik gyógyítani, vagy föntartani, vagy a saját egyensúlyát biztosítani, hogy minduntalan ragaszkodik azokhoz az alá-fölé rendelő helyzetekhez, amiben magát erősnek, hatékonynak élheti meg, és ezért akkor sem hajlandó mellérendelő kapcsolati dolgokat hozni azoknak teret biztosítani, amikor a kliensének, vagy annak a hívő embernek, vagy annak a betegnek, mondjuk a gyógyulása érdekében, vagy a hite érése érdekében, és a többi, arra volna szüksége. Például ezért mindenkinek, aki segítő hivatást választ, érdemes nagyon-nagyon tisztáznia a hatalomhoz fűződő viszonyát, hogy miért esik neki jól segítő szerepben lenni, hogy mi az a nagyon sok minden, amit ő egy segítő szerepben ettől a nagyon erőteljes és általában megbecsült szereptől kap. Főleg abban a viszonyban, hogy ha ő a segítő, a másik a segített, a másik a kliens. És hogy az efféle segítő képes-e a segítő kapcsolatban is tudatosítani azt, hogy akármennyire is ez egy aszimmetrikus helyzet, de itt ember az emberrel találkozott. Ember az emberrel beszél, és lehet, hogy ebben a pillanatban nekem van vakbélgyulladásom, hogy ebben a pillanatban én nem tudom, hogy a morálteológia egy dologról mit mond, hogy ebben a pillanatban én nem tudom, hogy egy házastársi konfliktussal mit volna érdemes tenni, na de én azért egy felnőtt ember vagyok, és egy kompetens, szabad, felelős lény vagyok, ezért tessék engem így is látni. És éppenséggel ez hozhatja belőlem elő azokat az erőforrásokat, hogy a segítségeddel képes legyek a saját nehézségeimmel megküzdeni. Ez az egyik terület. A másik terület, ahogy te mondtad, szinte az ellenpontja, amikor valaki egyáltalán nem ezt az erős szerepet keresi, a hatalmat, hanem azért segít és segít és segít és segít, mert egyébként azt gondolja magáról, hogy értéktelen. Egyébként egészen odáig is elmehetnénk, hogy azt gondolja magáról, de ezt szinte ki sem meri mondani, lehet, hogy nem is merészeli ezt megfogalmazni magának, ha nem vagyok elég jó, nincs jogom élni. Ha nem segítek eleget, az én életem önmagában nem értékes. Én nem becsülhetem meg magam, kizárólag akkor, ha teljesítek. Hogyan tudok eredményesen teljesíteni? Hát, hogy adok és adok és adok és önfeláldozom magam. De emögött mit látunk? Valakit, akit nem az a belső öröm indít, hogy egy önmagát megerősítő folyamatban jól is esik nekem, hogy segíthetek valakinek, ezért képes vagyok vele együtt örülni, és az egyik legnagyobb örömöm az, amikor már nem szorul rám. Amikor valakivel eljutunk addig a beszélgetésig, hogy ő kimondja, én azt hiszem, elég jól vagyok már ahhoz, hogy továbbra is nekünk kapcsolatba kelljen lennem, vagy amikor a beteg azt mondja az orvosnak, köszönöm szépen, meggyógyultam, vagy már most már hazamegyek lábadozni. És hogy mekkora öröm az, mikor valaki nem szorul ránk, amikor együtt tudunk valakivel örülni, hogy egészséges, és felnőtt tud lenni. Na, aki ezzel a sémával él, és ebben a végletben éli meg a sémát, ő nem így van vele, hanem úgy, hogy muszáj keresni valakit, akivel való összefüggésében igazolhatom azt, hogy szabad élnem, hogy egyáltalán nem rossz a saját létezésem a Földön.
Említetted már a mellérendelt emberi kapcsolat, ahol partnerek vagyunk, a segítő és a kliens partner lehet, csak a helyzet aszimmetrikus. Ezt hogy képzeljük el? Hogy lehet ezt kibontani, megmagyarázni?
Próbáltam valamit megragadni abból a kettősségből, ami egy föloldhatatlan kettősség, és így fogalmaztam meg, hogy a kapcsolat mellérendelő, ezzel azt hangsúlyozom, hogy két szabad, felelősségteljes ember találkozásáról van szó, akkor is, ha az egyik most rászorul, és akkor is, ha a másik tud neki segíteni, akkor is, ami megalapozza ezt a találkozást, hogy két felnőtt ember találkozik. De még ha egy felnőtt meg egy gyerek találkozik, akkor is mondhatjuk azt, hogy mind a kettőjüknek megvan a maga életkorának megfelelő szabadsága és felelőssége, kompetenciája, cselekvő képessége és a többi. Igen ám, de az a helyzet, amiben ők most éppen találkoznak, vagy ami miatt találkoznak egymással, az kétségkívül magán hordoz egy alá fölérendeltséget. Mert hogy én most rászorulok, és te tudsz nekem segíteni. Vagyis én most valamit nem tudok, vagy nem értek, vagy nem látok, vagy valamit nem vagyok képes megtenni. Te viszont vagy mindenre képes vagy, vagy meg tudsz nekem tanítani sok mindent, hogy képes legyek rá. Meg tudod mutatni nekem, vagy tudsz nekem segíteni, hogy én erre képes legyek. Ez tehát kétségkívül egy hierarchikus helyzet, tehát a kapcsolat mellé rendelő, a helyzet aszimmetrikus, alá-fölé rendelő, hát az egyik demokratikus, a másik pedig hierarchikus, de, és ami itt a legfontosabb, hogy akkor tud a segítő valóban a kliens számára leginkább segíteni, hogyha azt a helyzetet, ami valóban hierarchikus és aszimmetrikus, azt a kliens javára használja. És ez miért lehet érdekes? Azért, mert ha egy segítő azt mondja, hogy hát igen, hát persze, hogy tudnék segíteni, de nem akarom őt lebecsülni, hát biztos, ő is egy értékes ember, hát nem, most mondjam ezt meg neki, hát ő is el tudná olvasni a szakirodalomba, hát nem alázhatom ezzel meg őt, hát ez egészen bután hangzik. Tehát a segítő nagyon is felelősen használhatja azt a szaktudást, azt a kompetenciát és a többit, ami éppen azért van nála, hogy azzal tudjon segíteni a kliensének.
És szabad elfogadni, ezt is hangsúlyoztad, a kliens köszönetét, fizetségét, ha úgy tetszik.
Igen, igen, a kliens fizetségét akár a szószoros értelmében, nyilván megteremtve azt a megfelelő rendszert, a rendszernek a megfelelő működését, ahol ez megfelelő módon meg tud történni, tehát a szó szoros értelmében, de átvitt értelmében is. Talán főleg átvitt értelmében. Mert a legtöbb emberi kapcsolatban, ahol megjelenik ez az aszimmetria, ott a legbetegebb ember is, akár egy haldokló ember, krónikusan beteg ember, egy hajléktalan, nem egyszer adja azokat a nagyon-nagyon finom jelzéseket, gesztusokat, amivel magát ember számba veszi, saját maga emberségéből, kifejez valamit abból, hogy nem csak hajléktalan vagyok, hanem ember. Ezért mondjuk hajléktalanként bent a templomban én is tudok bedobni pénzt a persejbe. Vagy amikor a szegényeknek, a rászorulóknak gyűjtenek, ez saját élményem, akkor oda lépett hozzám az egyik hajléktalan ismerősöm, és azt mondta, jaj, sajnos, atya, lemaradt a persejezésről, és nyújtja nekem a pénzt, amit koldulásból szedett össze, hogy ezt én tegyem be a persejbe, mert ez az ő adománya a szegényeknek és rászorulóknak. Vagy amikor hálásan ránk néz egy beteg ember, vagy egy haldokló megsimogatja a kezünket, vagy köszönetet mond nekünk, akkor ezeket az emberi gesztusokat nagyon fontos, hogy meg tudjuk becsülni. Nem csak azért, hogy ez nekünk jó érzést keltsen, hanem ha ezt el tudjuk fogadni, mi is hálásak tudunk érte lenni, meg tudjuk köszönni, megengedjük a kliensnek, hogy hozzájáruljon ehhez a kapcsolathoz, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy őt az emberi méltóságával együtt látjuk, akkor is, ha beteg, akkor is, ha haldoklik, akkor is, ha kiszolgáltatott, akkor is, ha nyomorúságban él. És amikor valakinek megengedjük azt, hogy mellettünk az emberi méltóságából fejezzen ki valamit, talán a legtöbbet tettük hosszú távon azért, hogy ő képes legyen élni.
Ebben fejeződik ki a kölcsönösség is, és így lesz akkor mellérendelő az a szerep, amiről beszéltünk.
Pontosan így van, és itt akkor hozzunk be egy másik szempontot, hogy ez kölcsönösnek lehessen nevezni, mellérendelőnek, demokratikusnak. Ehhez nagyon fontos tudnunk azt, hogy az igazságosság rendje azt kívánja, hogy megengedjük a másik személynek, hogy hozzájáruljon a mi jól létünkhöz, és ezzel tulajdonképpen még adunk neki, mert megengedtük, hogy ő adjon nekünk, ezáltal biztosítottuk a kölcsönösséget, az ő emberi méltóságának a kifejezési lehetőségeit, és a méltányosság, mert hogy itt egy méltányos igazságosság alakul ki köztünk, nem az egyenlőségen alapul. Nyilvánvalóan sosem fogjuk azt várni, hogy egy hajléktalan ugyanannyi dobjon a persejbe, ha egyáltalán ezt bárki is várja tőle, mint egy jó módú ember. Nem várjuk azt, hogy egy beteg pontosan ugyanannyit adjon vissza az orvosnak, mint amennyit az orvostól kapott, vagy hogy egy gyerek 10-12 éven keresztül szaladgáljon a pedagógushoz, aki az osztály főnöke volt, és megpróbáljon visszaadni neki valamennyit, vagy ugyanannyit, mint amennyit kapott, de egyenlőségről itt szó sincs. Méltányosságról van szó. Tehát az igazságosság úgy jelenik itt meg, és ezért nevezhetjük mellérendelt kapcsolatnak, mert méltányos igazságosság történik a két fél között.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Honfi Anikó nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.